Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Igás Andor testnevelő tanár a Szilárdi Gimnáziumból, aki szintén az Erasmus Plus programban vett részt. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Különleges ez a program, hiszen tanároknak a továbbképzéséről volt szó, méghozzá külföldön. Azért volt választási lehetőségetek is, te miért pont Dublinba kerültél és mentél?
Hát szakom testnevelő, és az Erasmus Plus pályázaton belül kevés tes is irány indult, a dublini volt az egyik, és nagyon megtetszett.
Volt ennek konkrét témája, hogy mivel foglalkoztatok?
Konkrét témája volt, de elsődlegesen az angol nyelvű képzés volt az, ami engem megfogott, amikor ott voltam, és ezért is két hetes kurzust választottam. A második rész volt az, amikor a tesis specializáció zajlott, ott a második részben pedig a tesis szekció következett, ahol a mentális és fizikai felkészítés a versenysportolóknak, ez volt igazából a cél.
Hú, erről mindjárt részletesen fogunk beszélgetni, de akkor menjünk vissza a legelejéhez. Milyen volt az utazás? Ugye 2 hét azért az nem kevés idő, és Dublinba kiútni is biztos vagyok benne, hogy izgalmas volt.
Igen, először utaztam úgy, hogy teljesen egyedül, ez elég izgalmas volt még így felnőttként is. Néhányszor már volt szerencsém repülni, és ezért annyira nem volt nagy félelem bennem, de azért izgalmasnak tűnt. Jó volt az utazás, szerencsére a repülősztrájkok azok abban az időszakban pont nem voltak, úgyhogy teljesen menetrend szerint működött minden. Izgalmas volt azért a megérkezés egy teljesen új helyre, de szerencsém volt azzal kapcsolatban is, hogy Dublinban az egyik ismerősöm várt.
Nála voltál elszállásolva, vagy ő csak segített neked?
Lehetőség volt arra, hogy az intézmény irányítsa minket szállásra, és arra is lehetőség volt, hogy mi saját magunk, és én azt választottam. Tulajdonképpen egy régi főiskolai ismerősöm volt az, aki Dublinban él, és az ő segítségét kértem az elszállásolásnál, és nagyon nagy szerencsém volt.
Az akkor ez így sokkal könnyebb volt, egy kicsit
valóban,
és akkor sok mindenben elkalauzolt. Hogy indult az első hét? A program hogy volt beosztva? Min kellett legelőször részt venned?
Legelején az ismerősömmel kellett, hogy a főbb látnivalókat végignézzük, de utána az első héten az angol képzés, angolos kurzus volt, abszolút ajánlották. Én egyébként azért annyira tökéletesen nem beszélek angolul, pont az előző évezred volt még, amikor utoljára angol nyelvórát vettem, úgyhogy ez kicsit izgalmas, de ezért is volt szerencsés a helyzet, hogy 9 órától 2 óráig angol kurzuson vettünk részt.
Angol oktatást jelentett számotokra?
Így van, angolul is angolok oktattak, és angol tanítottak, de közben a csoporttársaim szaúd-arábiai, tájföldi, koreai, japán, török, olasz, francia, nem is tudom még. Azt hiszem, hogy körülbelül ennyi nemzetnek az emberei voltak.
Hát akkor ez nagyon-nagyon változatos volt. Hogy érezted magad ebből a csapatból? Azért ez egy különleges társaság.
Nekem nagyon tetszett. Nagyon örültem, rendszeresek voltak azok a feladatok, olyan feladatot adtak a nyelvtanárok, hogy egymással kellett megosztani információkat a kultúráról, az ételeinkről, a szokásainkról, és ez mind nagyon izgalmas volt, és mindig mással voltunk összepárosítva, úgyhogy nagyon jó volt.
Mentalitásban ezek a kollégák milyen típusú emberek voltak? Tehát nagyon nyitottak, vevők voltak erre a kurzusra?
Képzeld, ők nem kollégák voltak konkrétan, hanem ebben a dublini iskolában nem csak pedagógusokat képeztek, tehát ez nem arról szólt most ott, hanem ott az első nap, amikor bementünk, akkor olyan 200 új diák érkezett velünk együtt, egy hatalmas előadóteremben írtunk egy tesztet, ami alapján megnézték, hogy milyen szinten vagyunk angol területen, és miközben ezt a tesztet írtuk, egy órás tesztet, mindenkit lehívtak az előadó elején kialakított néhány székhez, és ott a tanárok beszélgettek velünk, szóval a szóbeli verbális kommunikációnkat is megfigyelték, és utána osztottak minket csoportokba, úgyhogy még a korosztályokra is figyeltek, úgyhogy nagyon-nagyon profi szervezés volt, és volt, aki már az egyik török lány, azt hiszem már több mint 2 hónapja volt ott, így angol nyelvi kurzuson, és ebbe csatlakoztam be én, és volt olyan, aki a második héten érkezett, az olaszok közül voltak 2, akik a második héten érkeztek, és utána őnekük akkortól kezdődött.
Tehát akkor ez folyamatosan megy nyáron ott az angol nyelvtanítás, akár pedagógusnak, akár bárkinek, aki jelentkezik ebben a programban?
Igen, és nem is biztos, hogy csak nyáron. Ha jó az információ, még már korábban, mint nyár elkezdődött.
Ó, hát akkor ez egy hosszú folyamat. Nos, én nem fogjuk folytatni. Maradjanak velünk, kedves hallgatóink, egy kis zene következik.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Igás Andor testnevelő tanárral, aki Dublinban volt az Erasmus Plus program keretében is. Az angol oktatás volt az első heteteknek a lényege, de ugye ez azért akárhogy is képzeljük, ez egy rendkívül intenzív hét lehetett. Hogyan érezted magadat alatta? Mi minden fejlődött? Mi változott benned?
Nagyon érdekes volt, akkor döbbentem rá arra, hogy az én korosztályom angol oktatás az valószínűleg kicsit másképpen zajlott. Nagyon izgalmas volt számomra, hogy annyira szabadon lehetett beszélgetni, annyira nem az volt a lényeges, hogy mindenféleképpen teljes mértékben hibátlanul beszéljünk, és az én oktatásomban, az előző évezredben ott nem ez volt a meghatározó, ott inkább az volt, hogyha volt egy feladat párban, mi ketten kezdjünk el beszélni, és amint hibát vétettünk, felhívta a tanár a figyelmet arra, hogy mondd csak, Evandor, még egyszer, elmondtam, és azt mondta, na mi volt ebbe a hiba, és ez igazából ez egy nagyon nagy problémának érzem. Az információim szerint most már az oktatásban nem ezt használják, de az én fejemben ez teljesen benne van, és azt gondolom, hogy ez az én korosztályomnak a nyelvtanulásának egy hatalmas gátja volt legalábbis, és hát itt a nagyon-nagyon felkészült tanárok vannak, ahogy az előbb is említettem, nagyon sokan, vagy nagyon sok ideig, és nagyon nagy tapasztalattal rendelkező tanáraink voltak. Ott például pár munka volt, beszélgetni kellett egy témában, a tanár körbe-körbe járkált, a kis tabletjére a hibákat írkálta fel, de senkinek nem szólt egyáltalán egyből. Amikor az a 2-3 perces blokk véget ért, akkor kivetítette gyorsan azokat a dolgokat, amiket ők fontosnak tartott, és nem volt egyáltalán személyes a dolog. Ráismertem természetesen, hogy én mondtam rosszul, de megtanultam azt utána, hogy oké, akkor ezek szerint ez nem így kell. És ez egy nagyon nagy segítség volt. Bármikor kérdeztek valamit, természetesen csak angolul beszélgettünk. Folyamatosan csak az volt a lényeg, hogy oké, akárhogy is, de próbáljam meg elmondani, elmutogatni, elmagyarázni, és addig próbálkoztunk, amíg ez nem sikerült. És ez nagyon nagy segítség volt.
Lehetett ezt érezni ugye a partnereken, hogy ők is küszködnek? Tehát ezt azért nyilván ez egy kommunikációs probléma, vagy megoldó helyzet?
Igen, többször volt, hogy visszakérdeztünk egymásnak, hogy így gondolod, ezt szeretnéd mondani, és többször volt, hogy nem egészen, és akkor próbálkoztunk másik úton előadni, de tulajdonképpen ez a magyar nyelvvel is így van, tehát hogyha meg akarom érteni, hogy mit mond a másik, nem biztos, hogy ugyanazokat a szavakat használnám én is, mint amit ő, és ezért a megértés az nem mindig egyértelmű, de abszolút működött ez így.
Voltak ilyen viccesebb szituációk is, vagy emlékszel olyan, ami nagyon mosolyogtatok, hogy végre sikerült megérteni, vagy teljesen mást értettetek, mint amit kellett volna?
Többször volt teljesen más érzés, de most így hirtelen nem jut eszembe. Sokat nevettünk, az biztos. A tanárok is nagyon jó módszereket használtak, hogy ezeket elérjék, tehát jó hangulatú legyen az óra, viszont azért mi is próbáltunk segíteni.
Egy ilyen intenzív angol tanfolyamra is úgy mond, hogyha elmegy az ember, akkor azért valamennyit készül előtte. Te azért néztél át szavakat, vagy bármivel foglalkoztál, vagy úgy voltál vele, hogy majd ott minden, ami jön, azzal próbálsz szembenézni.
Vegyes volt a helyzet. Éppen sikerült úgy elindulnom, hogy június utolsó hetében indultam, vagyis egy heten volt az iskolai munkám és az indulás között, azt pedig nagyon próbáltam kihasználni családilag, ezt valahogy egyensúlyba hozzam, hogy két hétig nem leszek otthon, és azért az nem volt olyan egyszerű, tehát annyira erőteljesen nem készültem rá.
És milyen élmény volt számodra ez a hét azért egy ilyen intenzív angol tanfolyam után, az ember a végén valamit azért úgy gondol magáról, vagy érez magáról, neked ez mi volt?
Én sokkal bátrabb voltam utána, tehát ott nem volt probléma egyáltalán. Talán azzal, hogy megszólaljak Magyarországon, hogyha valaki kérdez valamit angolul, akkor nagyon szét szoktam nézni, szétnézek, és megnézem, hogy van-e még magyar körülöttem, mert hogyha van, akkor én, ha lehet, akkor inkább nem próbálok beszélni, mert az van a fejemben, hogy na most, hogyha hibázok, akkor aztán itt ki fognak nevetni, és majd mutogatnak rám újjá, stb. Hát ott nem így volt, tehát ott tényleg kézzel, lábbal és körbeírva háromszor is elmertem mondani a dolgokat.
Na hát azt hiszem, hogy ez már egy nagyon pozitív rész, hogy az ember a gátlásait le tudja küzdeni, hiszen utána azért gyorsabban használja azt, amit megtanult. Maradjanak velünk, kedves hallgatóink, sok érdekes dolog következik még Dublinról. Igás Andorral beszélgetünk tovább néhány perc múlva.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Igás Andorral, aki testnevelő tanárként volt Dublinban az Erasmus Plus program keretében, és angol oktatáson vettél részt, de nyilván azért egy hétig egy tömeggel, vagy egy kisebb csoporttal is együtt lenni, óhatatlan, hogy kapcsolatok alakulnak ki. Neked milyen tapasztalatod volt?
Nekem nagy szerencsém volt, méghozzá azért, mert a szállásadóm is egy olyan személyiség volt, akivel élmény volt beszélgetni. és emellett még a csoportban is sikerült kapcsolatokat létrehozni és kommunikálni nagyon, nagyon érdekes külföldi tapasztalatokról. Először a szállásadómmal kapcsolatban szeretnék mesélni neked, méghozzá azt, hogy ismerős által egy olyan 8 éve Dublinba költözött magyar család volt az, aki befogadott, akinél a szállást elfoglalhattam, akik a dublini magyar iskolát vezetik. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, és volt egy kislányuk, aki első osztályos volt, és egy ötödikes kisfiú, és nagyon-nagyon érdekes dolgokról tudtunk beszélni.
Itt jelent pontosan ez a dublini magyar iskola, ez azt jelenti, hogy a Dublinban élő magyarokat magyarul tanítják?
Ó, egész jó vagy, igen, igen, így, viszont ezt két hetente hétvégén teszik. Igen, igen, igen. 80-90 fővel volt az előző év. Ha jól tudom, most 100-an is járnak most oda dublini magyarok, illetve magyar alsó tagozatos gyerekek. Mert hogy amint megtudtam, ezt alapvetően a saját gyereküknek indították el ezt a lehetőséget, viszont pedagógus vénával és az ottani vezetők azok, akikkel nagyon jó, nagyon sokat tudtam beszélgetni.
Egyébként angolul is beszéltetek, na erre kíváncsi vagyok, vagy csak és kizárólag magyarul.
Ja, tehát más társaságban is jártunk, és ott illetlenség lett volna, hogyha mi külön magyarul beszélünk, úgyhogy igen, angolul is próbáltunk beszélni. Illetve ők angolul beszéltek, én pedig próbáltam hozzájuk oda kapcsolódni.
Akkor nézzük egy kicsit a csoportot, akivel együtt tanultál, mondtad, hogy ott is voltak kapcsolatok. Ugye ott az elég nemzetközi, itt az előbbi beszélgetés részben már felsoroltad, hogy hányfajta nemzetből érkeztek oda emberek. Kivel tudtál szorosabb kapcsolatot alakítani? Azért a mi kultúránk azt hiszem nagyon eltér azoktól, akiket felsoroltál.
Konkrétan szoros kapcsolatot nem alakítottam ki. Inkább többet beszélgettünk, és én abszolút kíváncsi voltam a teljesen számomra ismeretlen kultúrákhoz, úgyhogy például a szaúd-arábiai csoporttársal nagyon sokat beszélgettünk, illetve páros feladatnál, hogyha lehetett választani, nagyon szívesen beszélgettem vele, de a japán és a koreai is az a kettő hölgy volt, akik nagyon-nagyon fontos és értékes dolgokat adtak át a kultúrájukról. Túl sok mindent nem biztos, hogy most át tudnék adni, de akkor nagyon-nagyon meghatározó volt számomra, nagyon jó érzés volt olyan dolgokat megtudni tőlük a kultúráról, amiről nem volt nekem információm.
Nyilván ezek nagyon belső dolgok, amiket mondjuk sem a médiában, sem a hírekben nem látunk. Azt említetted, hogy nem mindenki volt ugye testnevelő tanár, azt tudod a foglalkozásukat ezeknek az embereknek?
Többen voltak menedzserek, tehát ilyen nagy jó kvalifikált menedzserek voltak. Az egyik koreai úriember, illetve fiatal srác, mert 21 néhány éves volt, ő a koreai baseball ligának az egyik nagy fő menedzsere volt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt számomra, hogy elmegy és talán két hónapon keresztül volt ott Dublinban angolul tanulni. Egyébként amikor az első héten voltunk túl, utána ő azt mondta, hogy most ő neki egy két hete lesz, amikor ő elmegy Barcelonába, Rómába, Velencén, megnézi is a többit, csinált egy ilyen kis útutazást, aztán visszajött, tanult tovább, megint angolul, és utána fog majd csak hazatérni, és kamatoztatja ezt az itteni tapasztalatait a munkájában.
Mert ez is, hogy koreai baseball csapat, mióta van Koreában baseball csapat, beszélgetetek erről a sportról is?
Nem egészen egy koreai csapatról van szó, hanem az egész koreai baseball ligáról, ahogy Magyarországon is, mi szinte minden sportágnak, akármilyen nemzetiség is az a sportágnak az eredete, attól itt Magyarországon is vannak csapataik. Na most ott a baseball az egy egészen jó feltörekvő sport, és annak az összes él csapatát igazgatják tulajdonképpen. Tehát egy eléggé profi menedzser úriember volt az, akit egyébként én legelőször azt gondoltam, hogy ilyen simán egy diák, egy koreai diák. Persze ugye az ázsiai vagy az afrikai népcsoport korát sokkal nehezebb felmérni európai szemmel. Tehát ez belejátszik, de talán 24-5 éves lehetett. Én simán azt gondoltam, hogy talán a főiskolát elkezdhette.
Hát igen, nem könnyű nekünk ezt megállapítani. Köszönjük szépen az infókat, jön egy kis zene, és utána még folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Igás Andorral, és nyilván az a két hét, ami Dublinban töltöttél itt az Erasmus Plus-szal kapcsolatban, ugye azért specializált volt, hiszen a tesi is részt is választottad, ez a második hetet érintette. Itt milyen kurzusra került sor, illetve mi mindent tanultál?
Az ír kultúrából nagyon sokat kaptunk, és az ír kultúra része a nemzeti sportjaik. A harmadik legnagyobb stadion Dublinban van, a Cork Park. a Nou Camp, vagy Camp Nou és az új, újraépített Wembley stadion után, viszont Dublinban nem rendeznek sosem se BL döntőt, se hasonló, számunkra egyértelműen fontos sporteseményt. Méghozzá azért, mert az ír nemzeti sport kettő is van olyan, az egyiknek az a neve, hogy ír foci, a másiknak pedig az a neve, hogy hurling, tehát nem curling, mint ami az a jégen való csúsztató, hanem az a hurling névre hallgat.
Dióhéjban fel tudnál ezt a két sportot vázolni, mert nem hiszem, hogy csak nekem idegen, hanem másoknak is.
Hát izgalmas a dolog, tehát az ír foci az egy röplabdaszerű labdával egy 150x100 méteres füves pályán, tehát négyszer akkora, mint egy normál focipálya, 15-15 ember egymás ellen játszik, egy nagy focikaput kell elképzelni, és fölé még azt a két rudat, ami a rögbiben és az amerikai fociban is van, és ezt a röplabdaszerű labdát, ezt kézben három lépést lehet vinni, le kell pattintani, vagy ütni, passzolni csak rúgva, vagy ütve lehet ezt a labdát, és egy pontot ér, hogyha a nagy rúd fölött átírja ez a labda, és három pontot, hogyha kapuba továbbítjuk, és egy nagyon érdekes ötvözetem sokfélének, de azt kell, hogy mondjam, hogy az íreknél ez a sport, ez a normál labdarúgás, normál focit megelőzte. Tehát ezek tradicionálisabb sportok. Ugyanígy a hurling, az is egy rendkívül egyedi és érdekes sport. Ott egy, hát nem is tudom, egy macsétéhez hasonló ütő, ami fából vagy gumírozott kis kemény műanyagból készül, egy baseball labdaszerű labdát kell hasonlóan eljuttatni ugyanebbe a kapuba vagy a kapu fölé. Itt fejvédővel játszak, mert ez egy nagyon kemény öklömnyi labda tulajdonképpen, és itt is lehet futni a labdával a kézben, de itt viszont négy lépésenként meg kell pattogtatni az ütőn, vagy továbbítani kell, vagy az ütőddel, vagy pedig a kezeddel lévő ütéssel. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes sport ez. Szerintem az íreken kívül sokan nem ismerik. Viszont ez egy olyan tradicionális játék, ahol csak és kizárólag amatőr sport van, tehát senki nem kap érte fizetést. Az összes ír gyerek az ebben a játékban nő fel, és ezekben a játékokban szocializálódik, és senki nem kap érte pénzt, viszont a 80 000-es stadion az a megyei döntőkre, az arra megtelik.
Az igen. Tehát akkor ez egy egészen más, tehát a mi képzelő erőnkkel nagyon nehéz felfogni talán.
Teljesen.
Mert más, de annyira más kultúra ez.
Így van, így van, így van.
Ki is próbáltátok, vagy csak az elméletét láttátok?
Ki is próbáltuk mindkettőt, és nagyon tetszett nekünk is. Azért elég nehéznek tűnt, és eléggé veszélyesnek tűnt, főleg az ütővel és a kemény labdával, de nagyon-nagyon érdekes volt, nagyon különleges volt. Volt néhány olyan ember ott, aki szerencsére tudott nekünk mutatni dolgokat, és hát érdemes az egyik videó megosztó csatornán megkeresni, rákeresni a hurlingre, mert nagyon izgalmas, nagyon érdekes sport egyébként.
És neked melyik tetszett jobban?
Nekem is ez a hurling. Én ütős sportot űzök most, úgyhogy ezért azt gondoltam, hogy ebben majd ügyesebb leszek. Határeset. A csoporttársakhoz képest egy ilyen jó, erős, közepes dolgot értem el, de azért akik ott mutattak egy-két dolgot, hát azt nem próbálnám meg, az biztos utánozni.
Itt azért a tesis továbbképzésen milyen csapat jött össze, mert az ugye nyilván egy más összetétel volt, mint az angoloson.
Igen, itt azért sokan voltak Magyarországról. Itt több mint 8 magyar volt ezen a kurzuson, sőt, talán még egy kicsit több is, és itt az volt az érdekes igazából, hogy a velük lévő információcsere is elkezdődhetett. Lehetséges az, hogy egymástól olyan sok hasznos információt oszthattunk meg egymással, amiket most is nagyon jól tudunk használni, és segíti az órára való felkészülést, és az óra menetét is befolyásolja, könnyíti.
Nyilván nem csak az ír nemzeti sportokkal ismerkedtetek meg, hanem volt még konkrét téma is, néhány perc szünet után erről fogunk beszélgetni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk tovább a beszélgetést Igás Andorral, és a Dublinban végigcsinált testnevelés kurzusnak, ugye nem csak az volt a lényege, hogy az ír sportokat megismerjétek, hanem volt specializált része is. Ez mi volt nálatok?
A kurzusnak az egyik fontos része az volt, hogy mentálisan és fizikailag hogyan készítsük fel a versenyezni vágyó fiatalokat. Hozzá kell tenni, hogy azért Írországnak a mentalitása az egy picit lazább, ott a fogadó ismerősöm is azzal kezdte, hogy amikor én készültem arra, hogy ú, most már 2 hét és indulnom kell, mit vigyek magammal, azt mondta, hogy vegye egy Dublin, Írország, itt mindenki nyugodt, majd lesz arról szó, majd fogom mondani, és hogyha arról van szó, hogy kell valami, akkor majd elintézzük. Tehát nem az a kapkodó idegbeteg a tempó és a stílus. Úgyhogy maga a kurzus sem volt egy ilyen hatalmas nyomás tulajdonképpen nekünk, hanem egy kedves, kellemes mederben folyó kis rész volt. Az egyik feladat az volt, hogy a csapatépítésről keressünk feladatokat és adjanak feladatokat. Ott néhány feladatot a kurzusvezető tanár is mutatott nekünk, de igazából nagyon érdekes volt, hogy egymással milyen feladatokat tudtunk megosztani, amik például Magyarországon is működnek. Volt egy úriember Franciaországból, illetve nem is Franciaországban, hanem Mauritius francia vidékéről, pontosan nem tudom, és onnan is olyan érdekes feladatokat kaptunk, amit amúgy itthon nem biztos, hogy elkezdtünk volna
Kipróbálni,
köszönöm. Itthon nem próbáltuk volna ki abban az esetben, hogyha onnan nem kapunk egy ilyen ingert, hogy ez működőképes. Tehát igazából ez eléggé izgalmas volt, és vártuk azt, hogy hát, ha lesz egy olyan rész, amikor azt mondják, hogy na most megmondom a frankót, és most, hogyha ezt megcsinálod, akkor minden stimmelni fog. Ez azért kimaradt. Tehát nem tudtak egy varázspálcával oda suhintani. Mindenkinek volt kételje, mindenkinél megvolt az, hogy hogyan, milyen nehéz azt beintegrálni másokat a testnevelésbe, hogy mindenkinek jó érzése, jó élménye legyen. Nekünk azért magyaroknak, akik többen voltunk ott, meg éreztük azért azt, hogy sokszor olyan gát van előttünk, ami esetleg a felszerelésekkel, a helyszínekkel függ össze. Az egyik német úriember elmondott egy olyan órát, ahol szerintem, hogyha az itteni legnagyobb teremben, a Kiskunhalas legnagyobb termében 10 gyerekkel dolgoznánk, akkor meg lehetne oldani, de hát testnevelés órán ennek semmi realitása nincs per pillanat. De nagyon okos és nagyon jó dolgokat hallottunk.
Így, ahogy beszéltél erről a nyugalomról, az jutott eszembe, hogy azért itt Magyarországon akár már egészen kicsikortól kezdve a versenysportnak van szerintem egy óriási nyomása minden gyerekre. Tehát akkor, hogyha így az éreket nézem, akkor szerintem ők ebből majdnem, hogy kimaradnak. Tehát ez ilyen csapatszellemű, egy ilyen ragaszkodó, könnyed motiváció lehet itt az egész verseny mögött, mert ez egészen más, mint a mi kultúránk.
Így van, nincs az a nyomás rajtuk. Erről eszembe jut a norvég minta, mert hogy most Norvégiában volt a gyorstolás Európa-bajnokság, és az U10 és az U12-es kategóriának nem rendezték meg Norvégiában a versenyt, méghozzá azért, mert Norvégiában a 13 év alatt tilos mindenféle olyan versenyszerű dolgot csinálni, aminek hatalmas tétje van. Úgyhogy ezért a hónap végén fogunk majd Brünóba, Csehországba menni 2 diákkal gyorstolás versenyre, az Európa-bajnokság U10-es és az U12-es részére. Tehát hasonlót gondolok egyébként, hasonló mentalitás van Írországban is. Természetesen mindenképpen be akarnak kapcsolódni, és csinálják ezt az ő nemzeti sportjukat, és már nagyon kis korban minden gyereknek megvan az ütője, és hatalmas példaképek vannak előttük, de egy sem azért, mert ő abból él, és a reklámokat és a hasonló dolgokból pénz jövedelme lesz, hanem egyszerűen azért a körzetért, azért a városért dolgozik, és abban a csapatban akar benne lenni, és ez egy eléggé szép dolog szerintem.
Azt gondolom, hogy van mit átgondolnunk magyarokként, mint akár ugye a versenysportot tekintjük, vagy a saját kultúránkat. Egy nagyon pici időnk maradt még arra, hogy azért Dublinról mesélj, hogy mi volt az, ami a leginkább megmaradt neked, ami a legkedvesebb élményed, ugye ez egy csodálatos tájról, csodálatos helyről van szó. Mi volt számodra a legjobb?
Sok szép helyet láttam, olyan sok nagyon-nagyon turista barátként van megoldva egész Dublin, hogy nagyon kellemes érzésem van. Nagyon sok mindent tudnék mondani, viszont tudni kell hozzá, hogy Írország azért, hogy az írek azért tudnak ennyire összetartóak lenni, mert nagyon nagy nyomás alatt voltak ők is, és elnyomás alatt voltak ők is nagyon sokáig. Az angolok elnyomták őket meglehetősen, de ott kezdődött, hogy a vikingek telepítették be őket, és utána abból jött egy normandiai, egy francia keresztény rész, ahol szintén voltak összetűzések. Tehát egy nagy elnyomás volt, és talán azért van ez bennük, hogy rendkívül összetartanak. Sok ír menekült Amerikába is egyébként valószínűleg a fellendülést az hozta, hogy az írek, akik Amerikában migráltak, azok nagyon erőteljesen tudtak segíteni Írországot és Dublint abba, hogy visszajöjjenek, egy hatalmas éhínségek és mindenféle hasonló dolog sújtotta őket, és ebből egy olyan csodát sikerült nekik csinálni, ami tényleg egy ilyen smaragd szigeté változtatta ezt az egész helyet, és élménnyel menni oda.
Úgyhogy a Smaragd-szigetet említetted, azért a természetről is valamennyit mondj nekünk, hogy milyennek láttad ott a természeti környezetet.
Abszolút meghagyták a természetet olyannak, amilyennek lennie kell. Nagyon kellemes lankás, füves lankás részek voltak, és a tengerpartok sziklásak is, és közben van strandrészük is azért. Nagyon-nagyon jó volt ott sétálgatni, és nagyon kellemes volt. Én vidéki gyerek vagyok, úgyhogy átéreztem azt a kellemes részt, meg én kiskoromban labdarúgással próbálkoztam, és ott a füves pályát azt egyébként is nagyon szerettem ott elheverni rajta. Na most ez az érzés, az megvolt itt is. Nagyon nyugalmas, nagyon-nagyon kellemes légkör volt, és nagyon befogadó névként ismertem meg az ottaniakat.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és ezt a beszámolót megosztottad velünk. Hát bízunk benne, hogy azért tudunk a saját kultúránkból is picit más szemmel nézni majd akár a sportra, és arra, amiben nekünk kell változni, azt hiszem, hogy van ilyen. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.